A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
November 25-e a magyar labdarúgás napja. A magyar labdarúgó aranycsapat éppen 70 évvel ezelőtt 1953. november 25-én a londoni Wembley stadionban 6-3 arányban legyőzte a hazai pályán akkor már 90 éve veretlen angol válogatottat. A sporttörténeti győzelem emlékére a Magyar Labdarúgó Szövetség 1993-ban november 25-ét a magyar labdarúgás napjává nyilvánította. Mai műsorunkban a nap jelentőségéről, labdarúgás népszerűségéről, a magyar válogatott szerepléséről, a jövő évi Európa-bajnokságról utánpótlásról beszélgetünk, műsorunkat felvételről sugározzuk. Meghívottam a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, dr. Csányi Sándor, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök. Jó napot kívánok, elnök úr!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Először is gratulálunk, elnök úr, a magyar labdarúgó válogatott ragyogó szerepléséhez, amelyet a jövő évi Európa-bajnokság selejtező sorozatában nyújtott. Hogyan értékeli az MLS elnökeként ezt a szereplést?
Hát ez most már a harmadik történelmi tette a Európa-bajnokságokkal kapcsolatban válogatottak. Az első 2016-ban volt, hiszen 44 év után akkor jutottunk ki először Franciaországba az Európa-bajnokságra, és még azon túl, hogy jutottunk, még a csoportból is tovább jutottunk, és hát arra senki sem számított, hogy ezt 4 év múlva meg tudjuk ismételni, és hát meg tudtuk ismételni, és hát most a harmadik alkalommal pedig hát nem is pótselejtezőkkel, mint a korábbi kettő esetben, hanem egyeneságon jutottunk ki az Európa-bajnokságra, ami egy nagyon nagy dolog, és hát úgy érzem, hogy valamilyen szinten jelzi is a fejlődését a magyar futballnak.
Minek köszönheti a magyar válogatotta a kiválóan jó szereplést ebben az EB selejtező sorozatban, de akár a korábbi Nemzetek Ligája sorozatban is csak az edző múlik ez, mert hogy Marco Rossit élteti most mindenki, viszont azért egy csapat is van mögötte, és a csapat mögött ugye a háttérben létezik egy stáb, aki dolgozik, meg hát nem utolsó sorban a Magyar Labdarúgó Szövetség.
Hát nyilvánvaló, hogy rengeteg erőfeszítés van emögött, hiszen nem akarom magamhoz kötni, de 2010-től, ha nézzük, onnét kezdve elemezzük a számokat, mikor az új Labdarúgó Szövetség a Labdarúgó Szövetség új vezetése elkezdett dolgozni. Azóta több mint 450 milliárd forintot költöttünk fejlesztésekre. Ezek egyrészt beruházások, másrészt infrastruktúra fejlesztése a futballnak, másrészt pedig az utánpótlás célú működési kiadásoknak a finanszírozása. Ugye ezt megelőzően, 2010-et megelőzően évtizedekig, közel 50 évig gyakorlatilag nem történt új investíció a futballba, inkább pusztultak le a stadionok, és később meg a privatizáció kapcsán ugye a vállalati pályák azok megszűntek, ugyanúgy, mint a vállalati csapatok, és hát helyettük lakóparkok, meg bevásárlóközpontok épültek. Ugye sok kritikát kapott a magyar kormány azért, hogy máshol is lenne helye a pénznek, nem csak a futballban, és ki is tágítanám a kört, mert hiszen az egész sportfinanszírozás jelentősen emelkedett 2010 óta. De ha megnézzük, és visszafelé 50 év átlagát számoljuk, akkor nagyon kevés összeget költöttünk el egy évre vetítve. Na most ennek révén, ugye, hogy investáltunk, nagyon sok pálya került felújításra, 2640 darab pályát újítottunk meg, 1525 darab pályát építettünk újat, és még elkészült 40 stadion is. Ez egy óriási összeg. És még nagyobb szám, hogyha azt nézzük, hogy 2010-ben összesen 133 ezer volt az igazolt játékosok száma, most pedig 275 ezer. Tehát magyarul alulról nézzük, most az alapjaiból nézzük a magyar futballt, akkor az infrastruktúra, a játékosok száma, az edzőképzés minősége, és így tovább minden jelentősen változott, és ez vezetett oda, hogy a magyar bajnokság színvonala, akár az első OTP bankligáé, az NB1-é, vagy az NB2-é, a Merkantil bankligáé szintén jelentősen emelkedett, és végre újra vannak játékosaink külföldön, nagy bajnokságban, ami szintén jelentős hozzáadott érték egy válogatott szerepléséhez. Úgyhogy és hát kell hozzá nyilván egy szakvezetés, aki megfelelően tud szelektálni a játékosok között, aki megfelelő taktikát tud elállítani, és aki motiválni tudja a játékosokat, és egy közösséget formálni belőlük. Mert nagyon fontos az, hogy 11 független ember megy ki a pályára, úgyhogy esetleg nem is nagyon kedvelik egymást, vagy 11 baráti viszonyban lévő, egymás segítő, egymásért küzdő játékosból álló csapat szerepe.
Igen, és az infrastruktúra fejlesztésnél maradva ezúton is köszönjük önöknek, és hát nyilván a magyar kormánynak azt, hogy stadionépítést kiterjesztette határon túli magyar területekre, többek között Marosvásárhelyre és Székelyföldre. Ezt miért tartották fontosnak, hogy Kárpát-medence szerte hát megejtsék ezeket a beruházásokat?
Egyrészt azt gondolom, hogy fontos az, hogy azok a gyerekek, akik határon kívül élnek, magyar nemzetiségűek, azok, ha nem is teljesen azonos lehetőséget, de hasonló lehetőségek között tudjanak sportolni, futballozni. Ez az egyik, a másik pedig, hát nem titkolt célunk, hogy a legtehetségesebb magyar származású gyerekeket, de csak azokat, akiknek tényleg van elmenője magyar magyar nemzetiségű, akár csak egy nagymama, vagy egy nagyszülő, vagy egy szülő, azokra úgy tekintünk azért, mint egy potenciális utánpótlás bázisára a magyar futballnak.
Hogyan tudta összekovácsolni Rossi mester ezt a csapatot? Mert kell egy Szoboszlai minden keretbe, de rajta kívül azért még vannak 10 a pályán, és ahogy ön is mondotta, ugye, hát van egyfajta rivalizálás is közöttük, nem mindig szeretik egymást a csapattársak. Kellett-e ez Rossi mester, ugye?
Hát én nem, ha tudnám a titkát, akkor valószínűleg állást változtatnék, és én is valahol megpróbálnék jobban érdekel egy szövetségi kapitányság, mint a üzlet. Ez igazi szenvedély lehet a futball, az üzlet az jó, de hát nem szenvedély. Tehát, de azért, amit látni lehet, hogy ő nagyon világos elvek mentén állítja össze a válogatottat, és választja ki azokat, akik behív a keretbe, és akik utána pályára lépnek. Tehát nem a személyes szimpátia, hanem valóban úgy érzem, a teljesítmény az, ami számít, meg az a forma, milyen formában igazán az adott pillanatban van a játékos. Ezért ő ugye elmondta sokszor, hogy akik nem játszanak, és persze minden szabály olyan, hogy mindig van kivétel, hogy akik nem játszanak, azoknak kisebb esélye van, de azért van esélye pályára lépni, és jó, hogy így van, mert hiszen ha megnézzük Nagy Ádámot, aki most az utolsó meccse volt is lőtt, a egyik leghasznosabb tagja a válogatottnak, és sajnos Olaszországban ritkán jut szerepel, vagy mostanában Szalai Attila is kevesebb lehetőséget kap, de ugyanakkor van mögöttük egy olyan múlt, Ádám mögött is egy több mint 70-szeres válogatottság, ami bizonyítja azt, hogy mindig képes volt helyt állni, és kimagaslóan teljesíteni. Tehát, na most látják a játékosok, hogy valóban a teljesítmény és a forma adott forma számít, és nem személyes kedvencek alkotják a csapat gerincét, hanem tényleg a legjobb játékosok. És azt is látni lehet, és ez szerintem egy óriási előnye a Rosszinak, hogy bátran nyúl a fiatalokhoz. Tehát látom a klubedzőknél is, de más nemzeti válogatottaknál is, hogy azért inkább bíznak az idősebb játékosokban, nem nagyon vállalnak fel rizikót az edzők. Nálunk ez nem így van, hiszen az elmúlt időszakban nagyon sok fiatal lépett pályára, és ennek köszönhetjük, hogy talán lehet mondani, hogy ígéretes fiataljaink vannak a keretbe, meg a magyar pályákon, meg néhányan külföldön, akik remélem, hogy tartósítani tudják azt a formát, amit a magyar válogatott az elmúlt években mutatott.
Mostani állás szerint meddig marad Marco Rossi a magyar válogatott élén?
A jövő év végéig, 26. január 1-ig a világbajnoki selejtezők akkor zárulnak le, de én remélem, hogy ez csak egy ilyen közbenső állomás, és majd egy új szerződéssel még tovább toljuk. Én rám jellemző az a üzleti életbe is, itt a bankba is, és más helyeken, hogy évtizedekig dolgozok együtt kollégákkal, és hát a Rosszit is szeretném, hogyha ha még maradna, persze nyilván akkor, hogyha ugyanezt a teljesítményt meg tudja ismételni a következő években is, mert egyébként azt gondolom, hogy egy olyan karakter, egy olyan ember, aki önmagában is nagyon értékes, mint ember, és lehet benne bízni. Tehát a bizalom pedig azt gondolom, az ebben a műfajban az egyik legfontosabb.
A szövetség elnökeként mit vár el a csapattól a jövő évi Európa-bajnokságon?
Hát nagyon, nagyon nehéz jósolni, ugye, mert nem tudjuk azt, hogy milyen csoport lesz, majd jövő hétvégén kerül sor a sorsolásra. Hát kialakulhat egy ugyanolyan nagyon erős csoport, mint ami volt a 2021-ben lejátszott, de 2020-nak nevezett Európa-bajnokságon is, de az első kalapból bárkit húzunk, a másodikba kerültünk, ugye első kalapban Németország, Portugália, Franciaország, Spanyolország, Belgium, Anglia. Mindegyik nehéz ellenfél, annak ellenére, hogy már győztük Németország ellen, Anglia ellen is, és ha már a magyar labdarúgás napjáról beszélünk, akkor el kell mondani, hogy azért a magyar labdarúgás 2022-ben túlszárnyalta az 53-as csapat sikerét, azzal, hogy nem 3 gól különbséggel, 4 gól különbséggel verte meg Angliát, úgyhogy az is azért elég nagy esemény volt, és amikor fölkapták rá fejüket. Na de visszatérve a jövő évre, tehát itt mindenki erős. A második kalapban vagyunk, mi onnit ugye nem kapunk mást, és a harmadik kalapban vannak olyan ország, mint Hollandia, Horvátország például, a negyedikben meg Olaszország, Svájc, Szerbia, szóval, és még ugye nem tudjuk a playoff győztesek majd hová kerülnek, úgyhogy nagyon, nagyon nehéz csapat is, meg csoport is, meg hát nem mondom, hogy könnyű, de könnyebb csoport is kialakulhat. Többet fogunk tudni következő hét vasárnapján már.
Mi most tartunk egy rövid zenei pihenőt, és utána folytatjuk a beszélgetést. Yeah. Magyar Labdarúgás napja alkalmából beszélgetünk a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökével, Csányi Sándorral mai műsorunkban. Említette itt a zenei pihenő előtt, elnök úr, hogy tavaly túlszárnyalt az 1953-as eredményt a magyar válogatott. Ugye 1953-ban 6-3 volt, tavaly pedig 4-0-as győzelem született Londonban. Ha a számokat nézzük, akkor a 2022-es mérkőzés valóban felülmúlja az éppen 70 évvel ezelőtti eredményt. Mégis miért nem múlja felül? Vagy felülmúlja?
Hát nyilván az angolok első veresége egy kontinensről jövő csapat ellen az egy nagyon nagy dolog volt, hiszen mindez abban az országban történt, ahol indult a futball, tehát a futball szülőhazájába, tehát ilyen szempontból ez egy történelmi pillanat. Ott hozzáteszem, 22-ben meg ez a 4-0 azt is jelentette, hogy ekkora gól különbséggel még nem kapott ki az angol válogatott, tehát ilyen szempontból is történelmet írt a csapat, de nem véletlenül hívják azért az 50-es évek válogatottját a aranycsapatnak, mert valóban ott ők azt mondhatom, hogy felülmúlták a világot azokban az években, és mi most nagyon jók vagyunk, de azért azt nem mondhatjuk, hogy felülmúljuk a világot, és potenciális lehetőségünk van akár Európa-bajnoki döntőt játszani, vagy akár egy ezüstérmet szerezni a következő világbajnokságon. Tehát azért abban az időben a magyar csapat egyértelműen a világ legjobb, vagy egyik legjobb csapata volt. Ugye sose, úgy, már meg úgy érzem, hogy mi történt 54-ben a berni döntőben, hogy miért kaptunk ki, és miért játszott sokkal rosszabbul a csapat, de hát az ezüstérem az akkor is egy óriási dolog volt, még ha Magyarországon ezt annak idején csalódásként érték is meg. Hát most mi nagyon boldogok lennénk, ha csalódnánk egy elveszett Európa-bajnoki döntőt követően.
Érhet-e még valaha egy magyar válogatott az aranycsapat szintjére? Egy kis országnak van-e annyi pénze? Illetve elnök úr, igaz az, hogy kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci, ez már elcsépelté válik, de ön belülről is látja, sőt, világszinten látja a FIFA alelnökeként, hogy mi kell a jó focihoz. Szóval így van ez?
Én a profi futball szintjén külön választanám a válogatottakat és a klubcsapatokat.
Nyilván.
A klubcsapatoknál és mindig ezt mondtam, hogy kezdjem a válogatottal, hogy a válogatottnak van esélye bárhova eljutni, vagy a kluboknál jó utánpótlás, nevelő munka folyik. Hiszen akkor azok a játékosok, mint ahogy látjuk is, pont a Szoboszlainál, például másoknál is, akkor külföldön játszanak, és úgy térnek vissza a magyar válogatott élére, és hát remélem, hogy eljön az az idő, hogy 11 olyan játékos valózik a pályán, aki a legmagasabb szintű bajnokságokban játszik, tehát Angliába, Olaszországba, Németországba, így tovább. Nem azért, mintha én boldog lennék, mikor magyar játékosok külföldre mennek, mert nagyon sokan sajnos túl korán mennek oda, és aztán nem kapnak játék lehetőséget, és végül a fejlődés helyett visszafejlődés következik be. De ugyanakkor annak meg örülök, ha tényleg a magyar játékosok legjava a nagy bajnokságukban játszik. Mert azt el kell mondani, hogy a klubok között nagyon nehéz a legjobbak közé bekerülni, hiszen ott valóban nagyon sokat számít a pénz. Nagyon sokat számít az, hogy mennyi a költségvetése egy csapatnak, és milyen színvonalú minőségű játékosokat tud vásárolni. Hát ha megnézzük a legmagasabb magyar költségvetési klubokhoz képest is, a legnagyobb csapatoknak a költségvetése az kb. 15-ször a magyar csapatnál. Most nyilvánvalóan, amikor versenyeznek egy-egy játékosért, és hát sajnos az ügynökök ebbe jelentős szerepet játszanak, akkor ezek a nagy klubok sokkal nagyobb előnyben vannak túl azon, hogy nyilván a fölmerül a kérdés, hogy Ferencvárosban játszom valaki, hogy lehetőséget kap a Real Madridba, akkor a Real Madridot választja, de ezek kívül még lényegesen nagyobb jövedelmet is tudnak ott ígérni, mint amit mit Magyarországon. Én azt gondolom, hogy javulhat itt is, és javul is a helyzet, hiszen a európai porondon klubcsapataink is jobban szerepelnek, mint korábban, de amíg én simán el tudom képzelni egyszer elődöntőt, vagy akár döntőt is játszik a magyar válogatott egy Európa bajnokságon, azt már nehezebben tudom elképzelni, hogy a valamelyik magyar csapat ezzel a költségvetéssel mondjuk bajnokok ligája döntőt tud játszani.
30 éve, hogy a magyar labdarúgás napja ez a nap. Mi a jelentősége november 25-ének a mai magyar társadalomban, sőt az egész Kárpát-medencében?
Ezt nem is a mai napot mondanám, hanem a magyar labdarúgásnak mi a jelentősége, úgy általában minden napon, nem csak a magyar labdarúgás napján. Én azt látom, ahogy nézzük a magyar válogatott meccseit, hogy igazolódik, hogy nincs egyetlen sportág se, vagy nem is tudnám, hogy milyen társadalmi esemény lehet az még, ami ilyen tömegeket mozgat meg, és ilyen érzelmeket vált ki, mint a labdarúgás. Tehát hihetetlen jó érzés volt a Puskás stadionban ott lenni most az utolsó meccsen is, de minden meccsen. Valóban 67 ezer ember az együvé tartozik, a ország lakosságának legalább 10%-a, mert 1 milliót meghaladóan nézik a magyar válogatott meccseit, nézik a meccseket, napokig erről beszélnek. A sikert mindenki úgy éli meg, a válogatott sikerét, hogy az ő sikere is, büszke is rá, és valahogy a magabiztosságunk, vagy a nemzeti öntudatunk is nő ezzel, hogyha a magyar válogatott jó szerepe. És hát a másik, ami kimondottan jó érzés, hogy nem csak mi gondoljuk itt belül, hanem valóban megsüvegelik a magyar válogatottnak azt a teljesítményét, amit az elmúlt években mutatott, és mindenképpen a nemzeti összetartozást erősíti országon belül, meg hát a határokon kívül.
Igen, hát jó volt látni, elnök úr, Magyarország-Szerbia mérkőzés előtt, hogy Marosvásárhelyről is a repülőgépjárat tele volt utasokkal, és legalább 80%-uk, de lehet, hogy 90% is éppen arra a mérkőzésre utazott, azt megelőző pénteken én magam is ott voltam. Elnök úr, mennyire említette már, de mennyire tudnak odafigyelni az utánpótlás nevelése Magyarországon az elmúlt évtizedben, hiszen ha belegondolunk, akkor ez a generáció, ugye Szoboszlaiék, meg van még nála fiatalabb játékos is a magyar válogatottban, hát 10 évvel ezelőtt még ugye nagyon tiniként rúdosták a labdát valahol.
Hát igen, amit említettem, hogy van jelenleg 275 ezer igazolt labdarúgó van, ennek a 99%-a amatőr vagy gyermeklabdarúgó, tehát nagyon megnőtt a számuk, és ha megnézzük ezeket a kimondottan gyermekeknek szóló programokat, a Bozsik Egyesületi programot, tehát akik egyesülethez kapcsolódnak, vagy az intézményi, a óvodák, iskolák programját, akkor az egyesületi programban 40 ezer gyerek, az intézményi programban 123 ezer gyerek vesz részt, tehát ez azt jelenti, hogy hétről hétre különböző meccsek vannak, és hát még ezen kívül van a 14-20 éves kor között egy McDonald's Fair Play kupa, és ott is 10 000 fő játszik rendszeresen. Ez az első. De van egy jól felépített rendszere az utánpótlás nevelésnek. Ugye, ahogy említettem, a társasági adóból adható támogatás jelentős forrást jelent a magyar labdarúgás számára, és ezt az utánpótlás nevelés képzésére használjuk fel, de úgy, hogy csak azok az utánpótlás képző műhelyek kapnak pénzt, akik végrehajtják azt a szakmai programot, előírásokat, amit a Magyar Labdarúgó Szövetség határoz meg. Ez alapján egy viszonylag egységes képzés van a kluboknál, a különböző körzetek, egységközpontokban, és ennek a teteje az a 10 államilag finanszírozott kiemelt akadémia, akiknek a feladata gyakorlatilag a professzionális labdarúgás számára álló színvonalú játékosok képzése. Tehát sok gyerek van, sokkal szervezettebben folyik a edzésszervezés, ennek az ellenőrzése is megtörténik, és ezt követően, vagy ezzel együtt kaphatnak csak finanszírozást. Tehát én azt gondolom, hogy a minősége emelkedett az utánpótlás képzésnek, és hát nem mondom, hogy teljesen sikeresek vagyunk az utánpótlás verseny korosztályainak az eredményeivel, hogy teljesen elégedettek lennénk, de azért szépen javultak azok is. A probléma az sajnos, hogy Magyarország nagyon sok a külföldi játékos, nagyon vannak csapatok, ahol egy-két magyar játékos van, nagyon nehéz bekerülni az első osztály csapataiba, és hát ennek megfelelően nyilvánvalóan megakad a gyerekek bevezetése a felnőtt futballba. Itt az a probléma, amit említettem, hogy az edzők szívesebben támaszkodnak idősebb játékosokra. Másik probléma, hogy nagyon sok külföldi edző van Magyarországon az első osztályú kluboknál, és így azok még inkább a külföldieket részesítik előnyben, mert nem nagyon ismerik a magyar utánpótlás mezőnyt, úgyhogy ezzel együtt látjuk, hogy nőnek ki a gyerekek a utánpótlásból, és csak beverekedik magukat különböző csapatokhoz. Itt vannak jó példák, például ugye a Paks, aki jelöl van a bajnokságban, és csak magyar játékosokat foglalkoztat, és már harmadik középcsatárát adja a magyar válogatottnak, és egyre több magyar van például, meg kell említsem a Videótont, aki évekig domináltak a külföldiek, most nagyon sok magyar játékos van a keretbe, és sokkal több lépnek pályára, mint korábban. Szóval ami fontos, itt kell valamilyen lépést tennünk, hogy még jobban ösztönözzük, hogy a magyar játékosok szerepeltetését is valamilyen szinten esetleg korlátozzuk a külföldi játékosok magyarországi szereplését. Mert jó lenne, hogy aki nem képes kijutni nagy nemzetközi bajnokságokba, az legalább előtte vagy itt tudjon pályára lépni a magyar bajnokságban.
A szövetségnek van ebbe beleszólása, vagy ráhatása bár?
Hát ugye a Boszman törvény óta, amik nehéz korlátozni a külföldieket, de vannak bizonyos lehetőségek, mint egy több ország is használja. Nem akarom elmondani, felhívni magunkra a figyelmet, de van bizonyos mozgástér, és hát pénzügyileg meg egyértelműen tudjuk ösztönözni, hogy több magyar játékos legyen, mert több lett forrásokhoz tud jutni.
Elnök úr, átalakulóban van a futball világszerte, folyamatosan új szabályozásokat vezetnek be. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség vezetőségi tagjaként tud azonosulni ezekkel a változtatásokkal? Látjuk, már egy ideje használják a videóbírót. Szó van arról, hogy a tulajdonképpeni játékidőt mérik, vagy mérhetnék majd a labdarúgó mérkőzéseken. Én nem vagyok szakértője, futballszerető ember vagyok, de úgy látom, hogy ez azért egy kicsit a lendület és a szépségnek a kárára megy. Ugye igazságosabb lett a videóbíró által is a futball, de én szerintem nem annyira látványos. Egyetért?
Hát attól még látványos, pont mikor áll a játék, akkor természetesen nem látványos.
Hát pont emiatt, igen.
De ugye, ahogy említettem, nagyon sok pénz van a futballban. Nagyon sokba kerül, lehet is vele keresni, aki nagyon jól csinálja. És egy-egy rossz bírói döntés az nagyon nagy veszteséget tud okozni egy-egy klubnak. Tehát ilyen szempontból részben érthető, másrészt meg a statisztikát nézzük, nem tudom pontosan kérni, de körülbelül a videóbírós döntéseknek 99%-a helyes döntés volt. Mindenképpen a játék, mert hogy látványossága csökkent, de az igazságossága az végül az eredménynek, meg a döntéseknek lő. Tehát ezzel egyet tudok érteni. A többi az csak ilyen terv, amiből vagy lesz valami, vagy nem. Én egy konzervatív ember vagyok, én nem így is tiszta játékidő van elvileg, ha a bíró megfelelően hosszabbít, akkor nagyjából jön a nettó 90 perc, de nem, tehát nem látom szükségét annak, hogy változzon. Hát a másik nagy kérdés mindig, amivel küszködik a nemzetközi labdarúgás, az a ügynököknek a szerepe, és a túlzott szerepe, mert ma már szinte az ügynök az úr, és hát azok is emberek, ennek megfelelően különböző személyiségek vannak közöttük, de ez nem tett jót a futballnak. Gondolok arra is, hogy nagyon fölverte a játékosok árát, nyilván azoknak ki kell gazdálkodni ezeket az összegeket, ebből következően nyilván több meccs van, a játékosok panaszkodnak, hogy sok a sérülés, a túlterhelés miatt, de egyik sem mondja, hogy legyen 20%-kal kevesebb meccs, és csökkentem a fizetésemet 20%-kal, hanem azt szeretnék megtartani. Hát túlterheltek a játékosok. Ez a öt csere lehetőség azért ez sokat segített, mert hát vannak olyan csapatok, akik tényleg sorozatos terhelésnek vannak. Nem Magyarországon is, de nem elsősorban Magyarországról beszélek. Szerepelnek bajnokok ligájába, otthoni kupákba, nemzeti bajnokságba is, így tovább. Tehát ezen kellene valahogy változtatni, sokkal több a súlyos sérülés, mint korábban.
A következő világbajnokságon rekordszámú 48 csapat vesz majd részt. Miért ez a változtatás? Szintén anyagi meggondolásból, vagy inkább azért, hogy kisebb csapatok is könnyebben bejuthassanak a versenybe?
Hát szeretne a FIFA több csapat, minél több csapatnak lehetőséget biztosítani, hogy világbajnokságon játszon. Ez az első rendű. Mérje emelték ennek megfelelően a különböző részek, különböző konfederációknak, tehát az Európai Szövetségnek és így tovább minden szövetségnek a kvótáját, és nagyobb mértékben emelték azoknak a kvótáját, akik eddig kevés a országaikhoz képest kevés kvótával rendelkeznek. Magyarul érthetően beszéljek, tehát ott emelték el nagyobb értékben a világbajnokságra kijutó csapatoknak a kvótáját, ahol az adott földrész országaihoz képest a eddigi kvóta nagyon alacsony volt. Így a mostani emelésből UEFA nem arányosan kapott, egy kicsit kevesebbet kapott, de azt gondolom, hogy ezzel együtt is, ha rátérünk Magyarországra, akkor ezen a világbajnokságon már ott kellene lennünk, hiszen három Európa bajnokság után, főleg, hogy egyeneságon jutottunk. És főleg, hogy 86 óta nem volt a magyar válogatott világbajnokságon. Hát itt az ideje, hogy egy sikeres Európa bajnokság, illetően világbajnoki selejtezőket is sikerrel vívjuk.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, dr. Csányi Sándor volt elnök úr. Én köszönöm nagyon szépen hallgatóink nevében is, hogy válaszolt a kérdésekre.